Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy a te országodban élhetünk. És köszönöm, Uram, hogy az vár ránk, hogy ez az ország ki fog teljesedni egykor, egészen a délig, Uram, és mindenütt a te dicsőséged lesz nyilvánvaló, Uram. Azt szeretnénk, hogy ez a mi életünkben megtörténhessen, ebben a földi életünkben is, Uram, hogy egészen te légy az Úr. Kérlek, hogy szolgálj felénk a mai délelőtt. Szükségünk van, Uram, rád, Uram, hogy ezt el is érjük. Segíts, hogy mindent tudjunk lerakni. Segíts, hogy mindent tudjunk átadni neked. És add, hogy a mi szánknak beszéde ne csak mindenféle szófordulat legyen, Uram, hanem szívünk őszinte gondolata. Uram, ezt csak egyedül a te lelked által tudod elvégezni bennünk. Nem vagyunk annyira jók, és meg kell vallanunk, hogy igazán erre vágyakozásunk sincsen, Uram. Kérlek, Uram, hogy könyörülj rajtunk, lásd meg elesettségünket, bűnös szívünket, életünket. Hajolj le hozzánk, kérlünk, Uram. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai délelőttön. Az igét János evangélium a 4. fejezetéből fogjuk elolvasni. Keressük ki, akinek van Bibliája. János evangélium a 4. fejezet. Első verstől a 28. vers első részéig fogjuk az igét olvasni. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kell, vala pedig által mennie. Megy val azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott val az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni, és mondta Jézus neki, adj innom. Az ő tanítványa ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felelt Jézus is mondta neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondané ki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd az élő vizet? Ha vagy nagyobb vagy éj a mi atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és jószága is. Felelt Jézus is mondané ki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfejévé lesz ő benne. Mondta néki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Azt mondta neki Jézus, jó mondod, hogy nincsen, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Mondané ki az asszony, Uram, látom, hogy te proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Azt mondta neki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most vagyon, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás ő, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljön, megjelennékünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyja azért az asszony a vedrét. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked azt a kegyelmet, hogy olvashatjuk még a te igédet. Kérlek, Uram, hogy a te lelked által tedd azt elevenné számunkra. Amen. Kedves testvérek, mindannyian hallgatunk híreket, és nincs elrejtve előttünk, hogy mik azok a dolgok, amik Ukrajnában történnek, az ukrán-orosz határnál. Én emlékszem még, mikor megismertem a feleségemet, ők ott laknak 30 kilométerre az ukrán határtól, és hát Ukrajna valahogy úgy élt előttem, hogy ne menjek a határhoz közel, mert azért ott vigyázni kell, mert komolyan veszik a határsértést, még a határ közelében is fegyverrel várhatnak, mindig ezt mondta Andi apukája nekem, vigyázzak ott. Korrupció van, honnan jön be a sok cigaretta, és hát egy nehéz ország, egy szegény és nehéz országnak láttam Ukrajnát. Aztán azóta nem sok minden változott Ukrajnával kapcsolatban gondolataimban, még soha életemben nem voltam ott, viszont nap mint nap lehet hallani, hogy emberek halnak meg. Hogy ott ölik egymást az emberek, keresztények is meghalnak ezen az országban, és akárhányszor bekapcsolom a rádiót, nem szoktam sajnos sokszor megtenni, de mindig van egy olyan vágyakozás bennem, mikor a híreket hallom, hogy na hát, ha most azt mondják, hogy megszűnt a válság. Mindig úgy várom, hogy hát, ha most mondanak egy jó hírt, hogy na most változás állt be. Valahogy megbeszélt az Európai Unió Oroszországgal. Valahogy Amerikával kijöttek. Nem értek a politikához. Mindig bennem van ez a várakozás a változásra. És tudják, testvérek, ez egy olyan várakozás az emberben, ami általános. Mindannyian várunk a változásra. Itt voltam az imórán, és hallgattam az imádságokat, és a testvérekből azt hallottam ki, hogy a testvérek várják a változást. Várják azt, hogy megmozduljon végre valami. Valami jó irányba menjen el. És testvérek, ennek a változásnak bizony ára van, és a változás az nem magától megy. De változás lehet. Mitől változnak a dolgok? Érdekes, mert ez az ige az elején megadja erre a választ. Úgy kezdődik az ige. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítvány szerez és keresztel, mint János. Jó lehet, Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai. Elhagyta Júdát, és elment ismét Galileába. Egy változás állt be Jézus életébe. De nem csak Jézus életébe állt be változás, hanem azoknak az emberek életébe, akik ott éltek az akkori Izrael területében. Miért? Azért, mert valahol volt Jézus, valahol meg nem volt Jézus. Aztán történt valami, és Jézus ott hagyott egy helyet, és elment egy másik helyre. Mi kell ahhoz, hogy Jézus elinduljon? Mi kell ahhoz, hogy Jézus elinduljon, felkerekedjen, vagy ott hagyjon valamit? Nagyon érdekes dolog. Kettőn áll a vásár. Ahhoz, hogy a homokóra megforduljon. Ahhoz, hogy beteljen a pohár. Mindennek van egy mértéke. Mindig van egy olyan pont, ami Isten óráján azt mondja, most érkezett el az idő. Ez a pont az akkor következett be, amikor az Úr meghallotta, hogy a farizeusok is meghallották, hogy az Úr Jézus már több tanítványt szerez magának, mint János. Mi történt ekkor? Volt Istennek egy nagy embere, aki nagyon-nagyon híres volt Júdába. És az ember tudta, hogy nem ő kell ide. Nem őre van rá igazán szükség. Ő csak bemerítő János. És az ember elkezdte vállalni azt az utat, amit minden embernek vállalni kell. Ez az út pedig úgy szól, hogy nékem alá kell szállanom, néki pedig emelkedni kell. Testvérek, mikor egy gyülekezet, mikor egy ember elkezdi vállalni ezt a János útját, biztos, hogy változás fog bekövetkezni. Ez garancia. Ez garantált, erre mérget lehet venni. Mikor az ember azt mondja, nekem bizony vissza kell szálljak. Vegyél vissza, hátrább az agarakkal, hátrább az agarakkal, Bakai László, minden tehetségeddel, minden képességeddel, mindenről, amit magadról gondolsz, és mindenki ezt helyettesítse be a saját nevére. Mikor ez bekövetkezik, akkor érdekes dolog történik. Jézus elkezd emelkedni. Jézus elkezd emelkedni, és kezdenek megváltozni a dolgok. Minden kezd sokszor a feje tetejére állni. Istennek ekkor üt az órája, ekkor fordít egyet a homok óráján, és azt mondja, mostantól kezdve egy másik időszámítás lép be a gyülekezet, vagy ennek az embernek az életébe. De ahhoz ennek meg kell lenni. Aztán van egy másik dolog is, amikor változás állhat be, amikor a farizeusok megtudják. Amikor a sötétség hatalma begerjed a világosságra, és azt mondja, na ezt már nem hagyjuk. Mikor elkezd éledni egy testvériségben, egy ember személyes életében a sötétség hatalma. Tudják, testvérek, az Úr Jézus soha nem tolakodó. Az Úr Jézus nyájas és szelíd. És arról a helyről, ahol őt nem látják szívesen, ahol ő nem tud vacsorázni velünk, nem tud belső közösségbe lépni velünk, onnan elmegy. Elmegy. Ilyenkor is változás áll be egy gyülekezet, vagy egy embernek az életében. Lehet pozitív a változás, és lehet negatív a változás. Testvérek, melyiket szeretnénk? Elhagyjon bennünket Jézus, vagy pedig ismét visszajöjjön, mint ahogy ismét ment Galileába? Sok minden múlik rajtunk. Testvérek, megmozdul Isten, megmozdul az Úr Jézus, hogyha az ember is hajlandó mozdulni. Egyszer hallottam egy történetet, egy olyan férfi mondta el nekem, aki református közösségben nőtt fel. És mindvégig istenfélő volt. Mindvégig istenfélő volt, azt lehet mondani, úgy emlékszem, hogy elmondta, hogy egész gyermekkorától fogva, és azt mondta, hogy egyszer olvasta az igét, és egyszer ráterhelődött az, hogy be kell merítkeznie. Református volt. Ráterhelődött. Nem tudta, hogy mit kell tenni. Hát ugye református közegben nem ez a szokás, hogy bemerítkeznek, hanem konfirmálnak, és gyermekkeresztség van. Ráterhelődött erre a férfira. És amit még tudni kell, hogy ennek a férfinak volt egy beteg gyermeke évek óta, akit nem tudtak gyógyítani. És amikor ez a férfi hosszú évek után, nagyon rég nem hallottam már ezt, évekkel ezelőtt ezt az elbeszélést, úgyhogy nem tudom teljesen visszaadni, hosszú évek keresése után azt mondja, ez van az igében, így lehet érteni, bemerítkezek. Elment, és valahol bemerítették. A gyermeke meggyógyult. Érdekes dolog, nem? A gyermeke meggyógyult. Egy másik történet. Volt egy asszony, aki valamilyen téren engedetlenségben élt az ige területén. Nagyon szerettek volna gyermeket. Nagyon-nagyon szerettek, de nem lehet egy gyermekük. És mikor tett egy lépést, egy engedelmességi lépést, mi történt? Hát hirtelen megfogant. Milyen érdekes. Ugye milyen érdekes? Abban az, akkor, mikor az ember teret ad Jézusnak, elkezd Jézus munkálkodni, és elkezd Jézus megmutatkozni. Abban az esetben, mikor az ember Istentől elzár területeket, Isten visszavonul. Gondoljanak a testvérek Sámsonra. Mikor levágták a haját, visszavonult. Visszavonult az Úr tőle. Elment az ereje. Mikor Saul engedetlenkedett, és nem bírt várni Sámuel prófétára, amikor ott volt a filiszteu sereggel szemben, azt mondja a Szentírás, annyi sereg volt Saullal szemben, hogy nem lehetett megszámlálni. Több százezer harci kocsi, több százezer lovas, és ott volt mellette 2-3 ezer fő kis izraeli csapat. Hát Saulnak igencsak meg volt szorongatva mindene, és várt Sámuelre. Mikor jön? Mikor jön? Hát rögtön ránk támadnak, és még nem imádkoztunk. Na hát nem jön Sámuel, gyorsan imádkozok én egyet. Gyorsan ide a borjút levágom Istennek, áldozok neki. Mi történt? Baj történt, mert neki ezt soha nem szabadott volna megtenni. Nem várt. És Isten lelke eltávozott tőle, és odafordult később Dávidhoz. Testvérek, hol élnétek szívesebben? Ott élnétek szívesebben, ahol Jézus van, vagy pedig ott élnétek szívesebben, ahonnan Jézus eltávozott? Ez itt a kérdés. Hol éreznéd jobban magad? Hol éreznéd biztonságban magad? Hol érzed biztonságban magad? Ott, ahol ott van az Úr Jézus, vagy ahonnan elment az Úr Jézus? Hát, mondhatom, szerintem itt a baptista gyülekezet Békés Csabán ez egy költői kérdés. Szerintem, ha megkérdezném, mindenki fölrakná a kezét. Ott érezem biztonságban magam, ahol az Úr Jézus van. Ez így van. Azonban sokszor a valóság mást mutat. Testvérek, ott, hogyha valaki odaszegődik az Úr Jézushoz, akkor előfordul, hogy azt fogja tapasztalni, sokkal rosszabb lesz a helyzete, mint Jézus nélkül. Sokkal rosszabb a helyzete Jézussal, mint Jézus nélkül ebben a földi életben. Tudják, testvérek, Szíriából menekülnek a keresztények. Láttam újságfotókat, nem tudom milyen papok, ott vannak táblákkal a határon, vagy nem is tudom, hogy hol, és rá van írva, hogy segítsetek rajtunk keresztényeken. Fekete táblákon, fehérre rá van írva, segítsetek rajtunk, angolul. Segítsetek rajtunk. Testvérek, biztonságban érzed magad Jézus mellett? Tudjátok, testvérek, ennek a szele már itt érződik. Itt érződik. Akik igazából Jézust követik, az valahogy nem lesznek kívánatosak. És azt mondom, attól az igazi üldözéstől, amiről Jézus Krisztus beszél, hogy az utolsó időben eljönnek, ez még csak a nagyon kis cseppje, nagyon kicsi cseppje. Tudjátok, testvérek, akkor, amikor ez kiteljesedik, akkor nem úgy lesz, hogy a muszlimok fogják üldözni a keresztényeket. Nem úgy lesz, hogy majd egy más vallású, akik be vannak kötve fekete turbánba, gépfegyverekkel. Nem így lesz. Testvérek, akkor a keresztények fogják üldözni a keresztényeket. Nagyon érdekes. Akkor a névleges keresztények nem bírják elviselni a valódi keresztényeknek a világosságát. És a keresztény azt mondja a másik kereszténynek, te szeretetlen, te ítélgető, te nem vagy tekintettel a mással, nem vagy toleráns, hogy nem tudod elfogadni a másikat? Ez lesz, testvérek, az utolsó időben, és egyre inkább ez fog kiteljesedni. Van egy orosz költő, aki írt egy nagyon jó kis tanulságos történetet. Ugyanerről szól. Van a bagoly, a csúnya tollas bagoly, meg a kis aranyos Szent János bogárka. És a bagoly egyszer oda megy a Szent János bogárhoz, azt mondja, te galád, te undok, hú, szegény Szent János bogár, meg ott van, mit vétettem bagoly? Azt, hogy világítasz. Miért? Mert a bagoly úgy nem tudja elkapni a zsákmányt, mert meglátja a kis pocok, a nagy förtelmes állatot, a fán, a kis bogárkót világít. És tudjátok, testvérek, erről beszél az Úr Jézus, hogy a világosság a földre jött, és az emberek nem bírták befogadni, mert jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a világosság mellett lelepleződött a saját sötétségük. És ez aztán senkinek sem kell. Tudjátok, testvérek, van egy amerikai igehirdető, egyre kevesebb gyülekezetbe engedik be, úgy hívják, hogy Paul Washer. Hallgassátok meg, a YouTube-on van néhány igehirdetése. És azt mondja ez az ember, nekem úgy nagyon szíven ütött, hogy amikor az utolsó időkben üldözni fogják a keresztényeket, akkor az nem lesz dicsőség. És soha nem is volt dicsőség a történelemben. És belegondolva a szabaiban, igazat mond. Miért? Mert minden korok hívőjét az aktuális keresztény egyházi rendszer úgy állította be, mint eretnekeket. A baptisták is így kerültek ki. A baptistákat elmentem egyszer Németországba egy folyó mellett, és mesélte az a baptista lelkipásztor nekünk, na nézzétek ezt a folyómedret, csodálatos volt. Gyönyörű üdezöld rét, hegyoldal, fenyőerdők, a levegő kristálytiszta. Azt mondják, pár száz évvel ezelőtt több száz baptistát folytottak ebbe a folyóba, ezen a folyóparton. Megdöbbentünk egy pillanat alatt. Több száz, azt mondták nekik, be akartok merítkezni, ez van a Bibliába, merítkezzetek be. De többször nem jöttök föl. És azok vállalták a hitükért a mártírhalált. Nem voltak dicsőségesek, a szomszédjai kinevették, az egyházba, ahova jártak be, az evangélikus, római katolikus, vagy bármilyen parókiára, nem tudom, együtt ültek, a következő nap már nem ültek együtt, mert a szomszéd a pattársa vitte ki a folyópartra. Ő kötötte a lábára a követ talán. Testvérek, azt mondta ez az igehirdető, ugyanígy lesz az utolsó időkben is. Nem lesz dicsőséges Krisztusért szenvedni. És ami még rosszabb, maguk a hívők is el fognak bizonytalanodni a szívükben. Tényleg ilyen vagyok? Tényleg ez vagyok? Ezt mondják rám? Nem. Ők vannak Krisztus mellett. Szörnyű idők lesznek, testvérek. És erre fel kell, hogy készüljünk. Testvérek, folytatom az igét. Ez csak első néhány vers. Nagyon-nagyon fontos tanulsága. Negyedik vers. Samárián kell pedig vala által mennie. Testvérek, néhány verssel korábban János az evangéliumában azt írja, hogy a lélek olyan, mint a szél. A lélek olyan, mint a szél, hallod a zúgását, érzed, hogy fúj, de nem tudod, hogy honnan jön, és nem tudod, hogy hova megy. Isten lelkének munkája, és sokszor azt kell mondanom, hogy a Krisztusban hívő ember élete egy talány, egy rejtély. Olyan dolog, amit nem lehet kilogikázni. Olyan dolog, amit nem lehet előre megmondani. Nem lehet kiszámítani. Olyan dolgok felé vezet, amire azt mondjuk, hogy hát ezt soha nem gondoltam volna. És tudjátok, testvérek, elcsodálkozunk ezen, hogy ilyen Isten lelke, pedig a Szentírás erről szól már az Ószövetség óta. Azt mondja a Szentírás, hogy az ember utai nem olyanok, mint az istenéi. Isten utai sokkal magasabban vannak. Mi azt gondoljuk, hogy így működik Isten, csak ebben a sávban tud menni. És nem. Isten azt gondolja, én korlátlan vagyok. Én egészen másképp is tudok menni. Én úgy is tudok munkálkodni, hogy te azt soha fel nem is képzelted volna el. Aztán azt mondja valahol másütt a Szentírás, hogy Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. Isten nagyon hatalmas, és ő sokkal mélyebbre lát. És tudják, testvérek, mikor Jézust Samáriai úton látjuk, nem gondoltuk volna, hogy hogy kerül oda az Úr Jézus. Hát hogy kerülne Samáriába az Úr Jézus, hisz ő egy zsidó ember. Hát azt, testvérek, tudni kell Samáriáról, hogy a samáriaiak és a zsidók, azt lehet mondani, hogy évszázados ellenségeskedésben éltek. Gyűlölték egymást. Nem csak a zsidók a samáriaiakat, a samáriaiak is viszont ugyanúgy a zsidókat. Ezek ki nem állhatták egymást. Hogyha a nevüket meghallották, talán még köptek is egyet. Tehát ezek ilyen viszonyban voltak. Honnan kezdődött az egész? Úgy, hogy meghalt Salamon. És a fia Roboám lett a király. És azt mondták, északi tíztős, na, Roboám, te nem vagy a mi királyunk, hanem megválasztották Jeroboámot. Ugye? Itt kezdődött mindegy. Hol van ez az Úr Jézustól? 1000 évvel majdnem, ugye? 1000 évvel az Úr Jézus előtt. Itt kezdődött a baj. És az északi tíztörzs Izrael ott érte a maga istentelen életét. Miért? Azért, mert tudták, hogy Jeruzsálemben van a templom, na, nehogy már visszajárkáljanak oda az északi törzsek, majd a déli törzsekhez Jeruzsálembe Istent imádni, meg oda áldozni. Építsünk itt magunknak egy jó kis templomot. Mi is ugyanúgy tudjuk megcsinálni azt. És itt van pont a Garizim hegye. Az a Garizim hegye, az olyan csodálatos hely, hiszen ott hirdették ki az áldásokat Izrael népének, még Mózes idejében. Na, ezzel is kezdték ezt a kis dolgukat, elkezdték ott áldozni, és végigolvassuk a királyok könyvét, és végig lehet olvasni szinte egytől egyig az összes izraeli király. Úgy tettek, ahogy az Úrnak nem tetszett, gonoszul jártak Isten előtt, mind Jeroboám vétkéhez hasonlóan, stb. Elestek, buktak, nem úgy tettek. Mi lett ennek a vége? Isten megerősítette az asszír birodalmat, jött az asszír király, leigázta az északi tíztörzset, és a népnek nagy részét elvitték Asszíriába. Na, ott boldoguljatok! De nem volt ennyi elég, mert okos ember volt ez az asszír király, és nagyon jól ismerte, hogy hogy kell igazán megsemmisíteni egy országot. Ugyanazt tették igazából, mint Romániában, amikor lecsatolták Trianonban Magyarországot. Szépen az asszírokat meg betelepítették Izrael helyére. Mit csináltak Romániában, amikor elvették Trianont? Ide a határ mellé telepítettek egy sávlon románt, ugye? És hát az mindig őslakos románok. Na mindegy, ebben nem megyek bele, de ugyanaz történt több ezer évvel később, most itt a mi vidékünkön is. Ezek a zsidók, akik viszont ott maradtak néhányan az északi törzsben, összekeveredtek az asszírokkal. És innentől kezdve ők egy keverék nép lettek. Mi volt erre a déli törzseknek a reakciójuk, akik viszont senkivel nem keveredtek össze? Na ti! Hát ti egy keverék nép vagytok! Igen, mi egy keverék nép vagyunk, ti meg egy ilyen nép vagytok! Megkezdődött az viszálykodás. uszították egymást jobbra-balra. Aztán, amikor elvitték a déli törzset, mert ők se voltak különbek a Deák névásznára, elvitték őket később Babilonba, és onnan visszajöttek, és elkezdték építeni a jeruzsálemi templomot, jöttek volna az északiak, a samáriaiak segíteni nekik. Nem kérünk a segítségetekből. Ti egy ilyen nép vagytok, olyan nép vagytok. Kész volt a csetepaté. Testvérek, a Samária földjére hithű zsidó farizeus nem ment be. Elkerülték a földjüket. Vagy mentek a földközi tenger fele, vagy mentek a Jordán fele, de keresztül nem mentek Samárián. Tudják, testvérek, megérthetjük a viszályukat. Ugyanilyenek lehetnek közöttünk is. De az Úr Jézus egészen másképp dolgozta fel az egészet. Ő, testvérek, átment Samárián, mert azt mondta, hogy igazából semmi különbség nincs köztetek. Samáriak és zsidók ugyanolyanok vagytok. Közös bennetek valami. Mi volt bennük a közös? Egyiküknek se volt élő kapcsolatuk Istennel. Egyiküknek se volt. Mind a kettő hallott Istenről. Mind a kettő valamilyen ismerettel bírt róla. Mind a kettő nagyon jó ki volt tanítva. Samária is, meg a zsidó is. Nem ismerték Istent. Nem ismerték az ő valóságában. Nem ismerték az ő hatalmában. És tudjátok, testvérek, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés nekünk, 2014-ben élő keresztényeknek. Sok mindenben nem egyeznek meg ma a keresztények, de mikor Isten letekint a mennyből, hogy tekint vajon ránk? Isten nem azt nézi, hogy neked milyen a beállítottságod, neked te milyen zenét szeretsz. Nem ezt nézi Isten. Azt nézi Isten, milyen a kapcsolatod vele. Milyen a kapcsolatod vele? Testvérek, lehet, hogy az egyiket így nevezik, református, a másik evangélikus, a harmadik nazarénus, a negyedik pünkösdista, baptista, és sorolhatnám. Isten azt nézi, van-e kapcsolatod vele? Van-e kapcsolatod vele? A nevedben lehet, hogy más vagy, de ha nincs benned élet, semmi vagy. Testvérek, az a leves, amelyikben nincsen só, ehetetlen. És megcímkézhetem a tálat, ez magyar gulyásleves. A másikra meg odaírom, tejfölös bableves. Én nem tudom, hogy kell ezeket főzni, de gondolom, mindegyikbe kell só. De hogyha nincs benne só, lehet, hogy megköszönöm szépen, és egy falatot nem fogok egy kanál után enni belőle. Mert az ízetlen, használhatatlan, élettelen, semmi értelme az egésznek. Só nélkül. A só, testvérek, azt mondja valahogy az Úr Jézus, szent lélekkel, tűzzel sózatik meg minden ember. Akiben ez nincsen, abban nincsen élet. Akiben nincsen szent lélek, aki nem sózatott meg tűzzel, annak az élete haszna vehetetlen Isten számára. Sőt, azt lehet mondani, nincs kapcsolatban Istennel, mert a szent lélek által kiáltatjuk, hogy atyám. Nem mondhatja senki Istennek belső, mély közösségbe, hogy menjél atyám, menjél apukám. Nem mondhatjuk. Nem tud a szív olyan helyzetbe kerülni, mint apa a fiúval, csak akkor, hogyha bennünk van a Szentlélek. Lehet, hogy a szánkkal tudjuk mondani, atyánk, de belül a szív tudja, hogy megy egy fiú az apukájához. Hogy megy egy lány az apukájához. Hogy megy egy ember a mennyei atyához. És tudom, hogy amikor én Isten megszólítom, akkor nem egy valahol távol érő hideg urat szólítok meg, hanem tudom, hogy engem a mennyei atyám, aki szeret engem, ő fog engem hallgatni. Testvérek, samáriai út. Olyan helyeken jár Jézus, ahol mi azt nem is gondoljuk. Aztán folytatom. Jézus, testvérek, nagyon különleges helyeken jár. Ott van a Garizim hegye, az Ebál hegye. Két nagy kiemelkedő domb, teljesen kopárak. Ott van a két hegy között, ugye ez volt az a két hely, ahol Garizomról kihirdették az áldást. Hogyha követed az Urat, akkor ez meg ez a jó fog veled történni. Ebál hegyéről kihirdették Mózes idejében. Ha nem követed az Urat, ez a rossz fog következni rád. Közötte pedig ott van Jákob kútja. Jákob kútja ma is létezik. Úgy kell elképzelni Jákob kútját, 19 méter mély, tehát igazat mondott a Samária asszony, hogy a kút bizony mély, 19 méternél kezdődik a víz, és talán 54 méter mély, úgy utána néztem. Tehát ott a sivatag közepén kellett Jákobnak furkálni egy kicsikét. A nyílása 47 centiméter mindössze, de valahol kiszélesedik. 2,5 méterre. És nagyon sok-sok ember a történelem folyamán, akik arra zarándokoltak, bedobáltak köveket, hogy meghallják, hogy na, mikor csobban, tényleg igaza volt a samáriai asszonynak, hogy ilyen mély a kút? És annyi követ dobáltak bele, hogy ki kellett takarítani egy idő után, mert már nagyon tele lett. Na testvérek, Jézus korában is ugyanilyen szent hely volt ez, mint ma. És azon a helyen volt az, ahova Józsefnek a testét visszavitték Egyiptomból. József múmiáját, ugye azt kért Egyiptomba, oda vigyetek vissza, mert azt nekem adta az én atyám. Ez egy különleges hely volt, testvérek. Nem csak ezért volt különleges, hanem azért is, mert pont ez volt az a hely, itt a Jákob kútjánál, ahol mind az észak-déli utak, mind a kelet-nyugati utak találkoztak. Ez egy óriási nagy stráda csomópont volt. Ez egy csomópont volt. Nagyon sok ember megfordult. És testvérek, olyan érdekes, hogy Jézus itt van, és nem foglalkozik ezekkel. Nem ezekkel foglalkozik. Egy valamivel foglalkozik, testvérek. Az emberrel. Ott vannak a nagy monumentumok, a történelem, a nagyjaink. És Jézus oda megy, nem foglalkozik vele, egyetlen egy embert keres, aki még nem az övé. És így van, testvérek. Jézus nem nézi a körítést. Jézus nem érdekelnek a külsőségek. Nem ez köti le az ő figyelmét. Ő nem ebben gyönyörködik. Jézus mindig egy szívet keres. Jézus mindig keres egy olyan szívet, aki még nem az övé. Vágyik Jézus, vonzódik az olyan szívek után, akik még nem az övéi, mert a számára egy megbecsült, egy eltévedt bárány, aki neki nagyon-nagyon fontos. Testvérek, sokszor feltesszük a kérdést azt, mikor úgy gondolkozunk saját magunkról is, hogy mi lesz velem, Uram? Mi lesz velem? Velem mi fog történni? És magunkkal el vagyunk foglalva. Egy fokkal jobb, hogyha feltesszük ugyanazt a kérdést, amit Péter feltett Jánossal kapcsolatban. Hát vele mi lesz? Hát vele mi lesz ezzel a testvérrel? És a legjobb, amikor ráállunk Jézus szavára. Azt mondja, te csak gyere és kövess engem. A leglényegtelenebb, hogy velem mi lesz. Fontos aztán, hogy a testvéremmel mi lesz. De figyelj arra, hogy te neked és Jézusnak milyen a kapcsolatod. Ez a legfontosabb, erre kell, hogy odafigyeljél. Tudják, testvérek, olyan a lelkünk, mint a testünk. Nagyon sok mindenben a testünk, a lelkünknek a képződménye. Azért, hogy megérthessük magunkat. Amikor beütöm a kezem, vagy egy sebem lesz, akkor egy olyan pont keletkezik rajtam, amihez jó nem hozzányúlni, mert különben fáj. És vannak olyan dolgok, amikhez ha hozzányúl az ember, akkor kiállt egyet, annyira fáj. És tudják, testvérek, Jézus keresi ezeket a pontokat. Keresi azokat a pontokat, ahol fáj. Mert ahol fáj, ott van szükség gyógyulásra. Ahol fáj, ott akarja Jézus megérinteni az ember. És mikor az ember felkiált, mert Jézus leteszi egy élet területére a kezét, akkor testvérek, felkiált az ember. Sokszor ez a kiáltás, ez néma. A legkisebb fiunkat úgy hívják, hogy Sámuel, és mi abban, hát nagyon gyönyörködünk benne sok mindenbe, de nagyon szeretjük a kis arcát hozzárakni a mi arcunkhoz. Hát én nem tudom, de annyira puha a bőre, meg olyan kis dundi, olyan husi, hogy jó érzés úgy megérinteni. És testvérek, hát már sokszor úgy nem tudunk betelni vele. És az történt vele, hogy éppen ezt a kis husiát oda ment hozzá, egy turkálóba voltak a felesége, még oda ment hozzá egy vadidegen gyerek, és beleharapott. Akkoron, hogy harapás lett az arcán, és gondolt, hát ez ki tehet róla? Az anyukája? Hát nem tehet. Andi tehet róla? Hát hogy tehetne róla? Hát ez ki tudta volna előre? Senki. Aztán úgy gondolkoztam magam, hogy uram, miért lett ez? Hát azért, mert az annyira jó. Az annyira jó. Ne ez legyen neked annyira jó. Hát elmúlt neki. És tudják, testvérek, Isten keresi ezeket, amik fájnak nekünk. Azért, hogy ezt kigyomlálja belőlünk, hogy ezt elvegye belőlünk. Ne az legyen számunkra a legjobb. Ne abban gyönyörködjünk, hanem benne. Testvérek, volt a héten nálam egy régi szakközépiskolás társam, most már ő is kollégám, tanár, és hozott egy kislányt trombitálni hozzám, és nagyon szépen trombitált a kislány, de hát alig fújt bele abba a trombitába. Hát mondhatná valaki, hogy lány, nem fújt bele a trombitába, de hogy nem, ők is bele tudnak fújni. És elmondtam neki, hogy kell trombitálni. És elmondtam nekik azt a bibliai történetet. Figyelj, volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy nem mondtam el a nevét, nem akartam lelőni a poént. Volt egy ember, aki balkezes volt, és egy elnyomó zsarnokot meg akart ölni. Hát mi tudjuk, hogy Ehudnak hívják. És a Eglont akarta leszúrni. És mondta neki, hogy na, van valami üzenetem számodra. És amikor elhívta a király a zsarnokot, benyomta a zsarnok hasába, benyomta a kardot, és úgy írja, hogy még a markolat is belement. És mondtam neki, na látod, így kell trombitálni. Nem csak félig fújogatni azt a hangszer, meg kell fújni azt a hangszer. És kislány, hú, hát változott aztán. És aztán elmondtam neki, hogy tudod, hol van ez a történet megírva? Szerintem nem. Mondom, a Bibliában. Hát a kislány, ilyenek vannak a Bibliában. Látszott a tanár, aki nagyon jól tudta, hogy hívő vagyok, és sokszor kinevetett úgy magába, abban a pillanatban elhallgatott. Abban a pillanatban a jókedv az vége. Ott bezárt valami. Az egy érzékeny pont volt. A Biblia szó az egy érzékeny pont volt. Addig még nem tudta, hogy hol van a történet, addig nagyon tetszett neki. Amikor Biblia szót kimondtam, ott valami baj van. Testvérek, Jézus keresi azokat a pontokat, amiket meg tud érinteni. Mert csak ha meg tud érinteni, akkor tud meggyógyítani. Testvérek, két helyen érintette meg Jézus a samáriai asszonyt. Két helyen érintette meg. Az elsőnek akkor érintette meg a samári asszonyt, mikor vizet kért tőle. Asszony, adjál nekem vizet. Adjál nekem vizet. El se hisszük, de ekkor megérintette Jézus a samári asszonyt egy olyan helyen, ahol ő beteg volt. Miért? Mert Jézus ekkor átlépett egy határt. A samáriak évszázadok óta hatalmas határvonalat vontak a zsidók felett. Nem szólunk hozzájuk, ők se szólnak hozzánk. Ez a samáriai asszony, ez nem így született. Ez gyerekkorában ennek sejtelmese volt róla, hogy ki a samáriai, ki a zsidó. Az olyan jó meg el tudott játszani egy kis zsidó kislányjal vagy kisfiúval az az asszony, gyerekkorában, mint annak a rendje. Aztán szépen hallott róla, hogy mi nem szeretjük a zsidókat. Hú, tényleg, mi nem szeretjük a zsidókat. És szépen az ő szívében is felépült egy fal. Felépült egy fal, és tudta, hogy azt nem szabad átlépni. És tudják, testvérek, Jézusnak nem volt ilyen fal a szívében. Jézusnak nem volt fal a samáriai asszony szívében, a samáriaiak felé. Jézus itt kibe járkálhatott. Neki szabad volt a szíve. És mikor megérintette az asszonyt, akkor ezt a határt átlépte Jézus. Ez volt az első dolog. Egy olyan helyen volt, egy olyan időben, ami lehetetlen, délben, senki nincs a kútnál, zsidó, samáriai földön, lehetetlen, nonsense. És ott volt Jézus, és megszólította a samáriait. Ekkor már valami történt. Aztán még egyszer megérintette, és minden összeomlott. A második érintés az volt, azt mondta, hozd ide a férjedet, gyere ide. Ekkor összetört az asszony. Miért? Azért, mert Jézus nem egy olyan helyen érintette meg, nem egy felszíni sérülés, nem egy olyan, amit könnyen, belül a szívét, a legbelsejét. Testvérek, a szív legbelsejének érintésétől keletkeznek az új életek, és ott tud átformálódni az ember. De oda nem nyúlhat be bárki. Oda nem nyúlhat be bárki. Amikor egy műtőasztalon fekszik valaki, és egy belső szervét operálják, az úgy történik, testvérek, hogy ott mindent sterilizálnak, maszkot húznak, fejre mindent, kéz, kesztyű, még ott besprézik körbe, állandóan szívják a levegőt, fújják, hogy ott egy baktérium ne kerüljön. Testvérek, ugyanígy van ez, mikor valaki megérinti a másnak a szívét. A másnak a szíve az ott kezdődik, hogy a magánélet. A magánélet. Engem figyelmeztettek arra, hogy Laci, két dologban ne szólj bele. A testvérnek a pénzébe, és a testvérnek a gyerek nevelésére. Mert erre allergiásak. Vizsgálják meg a testvérek, hogy ez így van-e. Ebben nem szeretik, hogyha az emberek beleszólnak. A pénz és a gyereknevelés. Aztán biztos van még több terület is, de ebben nem. Ki az, aki ide belenyúlhat? Ki az, aki mégis megérintheti a szíveket? Az, aki gondosan előkészített mindent. Egy műtét úgy kezdődik, hogy órák hosszat készítik elő. Betolják az asztalokat. Oda kirakják a műtőszerszámokat, sterilizálnak, fényeznek, átgondolják, mindent erőle lejátszanak. Hogy fogják meg, mikor fogják az eret elfogni? Órákat, napokat készülnek, állítom előre. És aztán a műtét lezajlik 2 vagy 3 óra alatt. Viszonylag jelentéktelen idő az előkészülethez képest. Fontos a tisztaság. Tisztaság nélkül senki nem gyógyíthatja, senki nem segítheti a másik életét. Hegyi András bácsi mesélte nekünk azt, hogy tanított bennünket a nagy misszionáriusokról, és mondta, hogy egyet jegyezzünk meg. Egy közös dolog volt bennük. Makulátlan volt a magánéletük. Makulátlan volt a magánéletük. Nem tudtak rájuk olyat húzni, semmilyet nem tudtak rájuk mondani, ami rájuk vád lett volna, mert nem volt igaz. Tiszták voltak. Ilyen volt Moody, ilyen volt Spurgeon, ilyen volt Wesley, ilyen volt az összes többi, sorolhatnánk. Isten használni tudta, mert tiszta volt a kezük, tiszta volt a szemük, tiszta volt a szívük, tiszta volt az ajkuk. Csak így lehet hozzányúlni. És a másik pedig borzasztó pontosak voltak. Borzasztó pontosak voltak. Nagyon jól tudták, hogy hova kell nyúlni. Mitől voltak pontosak? Azért voltak pontosak, mert éles látuk volt, semmi bűn nem homályosította el a szemüket. Nagyon jól tudta, hogy hova kell nyúlni. A felesége mesélte, hogy még mikor megtért egyetemista éveiben, egy olyan közösségbe járt, ahova nem lehetett akárhogy elmenni. Mert tudta, hogy ott a testvérek átlátnak a szitán. Ott egy mondatból, egy lelki rezdülésből tudják, hogy az a testvér jó állapotban van, az Úrban van, vagy valami terheli. Tudják, testvérek, amikor ez megvalósul, ott tisztulhat az ember. Ezért van szükség a közösségekre. Ezért van szükség a testvéri szoros kapcsolatokban. És ezért nincsenek testvéri kapcsolatok, ezért nincsenek igazi testvéri kapcsolatok, mert ott lelepleződik az ember. Mert ott kiderül, hogy hát én is olyan vagyok, mint a másik esetleg. Vagy bizony, nekem is lehetne olyan dolga, amiből tisztulnom kell. Ezért sok testvéri közösség ellaposodik, vagy megszűnik. Mert ezt nem vállalják fel. Testvérek, mikor Wesley idejében Angliában volt a hatalmas ébredés, mikor bezártak a kocsmák, mikor a kocsmák helyén építették a templomokat. Tudják, ezt kevesen tudják, Wesleyék olyan, úgy hívják, metodisták, ugye ők a metodista gyülekezetet ők alapították, ezek azt csinálták, hogy voltak kis közösségek, és ezeket a közösségeket minden hónapban számon kérték. Milyen a kapcsolatod a feletteseddel, a munkatársaddal, milyen a kapcsolatod a feleségeddel, milyen a kapcsolatod a testvéreddel, hogyan állsz a másik nemhez, és a pénzed, és ez, és ez, és az. Egymásnak mindenről kötelesek voltak beszámolni. Ezt akkor elhatározták, így jött létre. Így tudtak tisztán maradni, mert ők is különben gyarló emberek voltak. De így hatalmassá nőtt az ébredés, testvérek. És tudjátok, testvérek, mikor az Úr megérinti azokat a pontokat, mikor az Úr megérinti a pontokat, akkor ez az asszony ugyanaz történik, mint az asszonynál. Ez az asszony akkor összetört. Ez az asszonynak akkor vége volt mindennek. Mert eddig mi történt? Sejtette, hogy valami nem jó az ő életében, de minden nap ment a Jákob kútjához. És a Jákob kútjánál arról emlékezett, körbenézett, ott a Garizim hegye. Igen, ez a Garizim hegye, innen megáldott minket egykor ez meg ez a nagy patriárka. Itt a Jákob, én ehhez a néphez tartozok. És minden nap egy kicsit megittatta a lelkét is. És azt mondta az Úr Jézus neki, aki ebből a vízből iszik, ilyen vizet iszik, az megszomjúhozik. Tudják, testvérek, mikor erre rájött az asszony, és akkor jött rá, mikor Jézus mondta, nálam is van egy kút. Nálam is van egy kút, ahonnan nem fogy ki a víz. Akkor tudta az asszony, hogy a Jákob kútja az ő szívét soha az életben nem fogja megelégíteni. Az a Jákob kútja, hogy én milyen nemzethez tartozok, hogy milyen nagy történelmem van, meg micsoda nagy momentumok, soha az életben nem fogja megelégíteni egyetlen egy embernek se a lelkét. Hogy milyen családból származok, milyen őseim vannak, melyik egyházhoz tartozok, kutyát nem érdekel. Szörnyű kimondani. Az ember szegény marad. Az ember végtelenül szomjas marad. És testvérek, az a legszörnyűbb az egészben, hogy észre se veszi ezt. Nem veszi észre. Csak akkor, ha jön Jézus. Csak akkor, ha jöjj Jézus. Mert akkor lát egy olyan forrást, ami meg tudja elégíteni. Testvérek, mikor ezt felismerte a samáriai asszony, akkor azt mondja, hogy adjál nekem ebből a vízből. És ekkor a történetnek a csúcspontján megszólal Jézus. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ez szó szerint az van a Bibliában, Isten vagyok. Vagyok, aki vagyok. Úgy nevezi meg magát itt Jézus, mint ahogy megnevezte Mózesnél, a csipkebokornál Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Azt mondja, én vagyok a te merítőedényed, én vagyok a te kutad, én vagyok a te forrásod. Merítsél. És tudjátok, testvérek, honnan lehet tudni, hogy ez az asszony merített? Úgy, hogy ott hagyta a vödrét. Úgy, hogy ott hagyta a vödrét. Úgy, hogy azt mondja, hogy nekem nem kell a vödör, nekem arra nincs szükségem, mert nincsen, nem kell Jákob kútjára menjek, mert nekem már élő vizem van. Testvérem, az annak a jele, hogy te találkoztál Jézussal, az lesz, hogy ott hagyod a vödrödet. Ott hagytad már a vödrödet. Nem kell neked a vödör. Soha nem fogják megkérdezni, melyik gyülekezetben hány évet töltöttél el. Soha nem fogják megkérdezni akármilyen dolgodat. Ott hagyhatod a vödrödet, és azt mondod, én erről többet nem gondolok. Egyetlen egy dologra szeretnék gondolni. Jézusra. Jézusra. Testvérem, és akkor Jézus lesz reformátusok között is. Jézus lesz a katolikusok között is. És nem kell vödör. Ez a samáriai asszony története. Ez a samáriai asszony története. Ott hagyta a vödröt. Ott hagyta a vödröt. Mivel próbálkozol még? Még mindig a Jákob kútjára mászkálsz? Mire vagy még büszke? Mit akarsz még elérni az emberek előtt? Azt hiszed, valaki vagy, aki igazán az Úrban van, látja a te szívedet, még hogyha te nem is hiszed el. Az Úrban levő testvérek ismerik a lelkeket. Egy rezdülésedből, egy nézésedből megismerik, hogy ki vagy. Hogy ne ismerné meg Jézus? Hogy ne ismerné meg a te szívedet, a megváltód, aki életét adta, aki mindenek fölött áll, aki nem hasonlítható hozzánk emberekhez? Hogy ne ismerné meg a te szívedet? És még mindig fogod a vödrödet. Testvérek, még egy kérdést azért felteszek. És mikor ihat Jézus? Mert eddig még arról szó nem volt, hogy Jézus ivott. Ott volt a samári asszony. Ott volt a kút. Ott volt a veder, de Jézus még egy kortyot nem ivott. Testvérek, Jézus akkor elégszik meg, Jézus akkor ihat, és csak az ithatja meg, aki ott hagyja a vedret. Jézusnak a szomjúságát a megtérő lélek oldhatja ki. Jézus csak akkor elégszik meg, ha szíved átadod neki. Jézus nem elégszik meg akkor, hogyha szépen énekelünk. Jézus nem elégszik meg akkor, ha olvassuk a Bibliát. Jézus nem elégszik meg akkor, ha eljárunk rendszeresen az imaházba. Ezek mind kellenek, ezek mind nélkülözhetetlenek és fontosak. De Jézus egy valamikor elégszik meg, ha lerakod a vödröd, és átadod neki magad. És akkor Jézusnak a szomja is megelégszik. Testvérek, most boruljunk le. Szeretném, hogyha imádkoznánk. Szeretném azt, hogyha az én életem olyan lenne, hogy Jézus megelégedhetne. Nem szeretnék én soha visszatérni a vödreimhez. Nekem is vannak vödreim. Ezzel nem én vagyok egyedül így. Akik itt vagyunk a teremben, mindannyian ott vagyunk vödrökkel. Akár baptistának születünk, akár világinak, pogánynak, mindenkinek megvan a maga vödre. Mindenkinek, nincs ember. Testvérek, imádkozzunk azért, hogy ezt a vödröt hagyjuk ott. Imádkozzunk azért, hogy az Úr Jézushoz tudjunk menni. Hogy igazán tudjunk megelégedni. Most boruljunk le és imádkozzunk.